Agyának valamelyik, némiképp a jövőbe látó zugában már azelőtt ott volt a nő képe, hogy tudatosan megpillantotta volna, és bizonyára előbb érzékelte, mint sem tudatosan megértette, hogy ott van. Máskülönben miért társított volna alakjához oly zord, vészjósló képeket? Valahányszor a nő a szobába lépett, azok a faragott báványképek jutottak eszébe, melyeket babonás afrikai törzsek imádnak H. Rider Haggard regényeiben. Aztán kövekre is gondolt, és a végítéletre. Az elképzelés, Annie Wilkes, mint afrikai bálvány az őből, vagy a Salamon király kincséből, egyszerre volt nevetséges és furcsa mód találó. Nagy darab nő volt, aki, eltekintve az örökösen hordott, szürke, kötött kardigán alatt tuzzadó, tekintélyes, de barátságtalan keblétől, semmiféle nőies hajlattal, domborulattal nem büszkélkedhetett. Semmi határozott nyoma a csípő vagy a far kerekségének, de még csak egy gömbölyű lábékra sem mutatkozott a házban viselt, végtelen számú gyapjú szoknyája alatt. Ha a ház körül dolgozgatott, előbb elvonult láthatatlan hálószobájába, és farmernadrágot öltött. Jól megtermett testében semmi báj vagy kellem. Láttán inkább rögökre és úttorlaszokra gondolhatott az ember, semmint vendégszerető nyílásokra, vagy akár nyílt terepre, netán folytonossági hiányokra. És ami talán a legfontosabb, a jelenség Paulban valami nyugtalanító tömörség benyomását keltette. Mintha nem is volnának véredényei vagy belső szervei, mintha talpától a feje búbjáig széltében hosszában egyetlen tömör Annie Wilkes volna. Paulnak egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy a nő szeme, noha mozogni látszik, valójában rá van festve arcára, és csak annyira mozog, mint azoké az arcképeké, melyek tekintetükkel, mintha a helység minden zugába követnék a szemlélőt. Paul úgy érezte, hogyha mutató és középső ujját V alakban tartva megpróbálná feldugni a nő orrjukába, ujjai fél centimétert sem haladhatnának, és már is valamilyen tömör, épp csak parányit rugalmas akadályba ütköznének, és mintha még a szürke kardigánja, a slampos házi szoknyái és a házon kívül viselt kopott farmerje is a tömör, rostos, csatornákkal át nem járt testhez tartoznának. Nem csoda, ha bálványnak képzelte valamilyen fantasztikus regényből. Annie Wilkes, a bálvány, egyetlen érzést ébresztett csupán, valami homályos nyugtalanságot, mely lassan, de biztosan rettegéssé mélyült. És akár egy bálvány, minden egyéb érzéstől megfosztotta az embert. Nem, megálljunk csak, ez így nem egészen méltányos, hiszen neki mégis adott valamit. A tablettákat, melyek nyomán dagály lepi el a cölöpöket. Igen, a tablettákban volt a dagály, és Annie Wilkes volt a holdjárás. Úgy sodort a szájához a pirulákat, mint hányódó roncsokat a hullámok. 6 óránként 2 hozott. Jelenlétét eleinte csak a Paul szájában kotorászó 2 ujja árulta el, és Paul hamar megtanulta, hogy a keserű íz ellenére mohón lenyalogassa az ujjakat. Majd később egész alakja kibontakozott, kardigányában és fél tucat szoknyája valamelyikében, húna alatt többnyire Paul egyik regényének olcsó kiadásával. Éjjelente bolyhos rózsaszín pongyolában jelent meg, arca valamilyen krémtől fény lett, melynek fő alkotó elemét, noha a téged sohasem látta, Paul könnyedén meg tudta nevezni, a lanolin birkaszaga erőszakosan terjengett, és a tenyerében fészkelő tablettákkal kirázta őt füllett, zavaros álmából. A hold himlőhelyes képe ott fészkelt az ablakban, enni tömör válla fölött. Egy idő múltán, riadalma akkor már úgy elhatalmasodott, hogy tudomást kellett vennie róla, rájött, mivel tömi őt a nő. Erős, kodein alapú fájdalomcsillapítóval, amelynek a neve Novril. Ágytárra nem csak azért volt oly ritkán szüksége, mert étrendje kizárólag folyadékokból és pépes ételekből állt, előzőleg, amíg Paul a felhőben lakott, enni intravénásan táplálta, hanem azért is, mert a Novril gyakran székrekedést okoz a betegeknél. További jócskán súlyosabb mellékhatása, hogy érzékeny betegeknél légzési nehézségek lépnek fel. Paul nem volt különösebben érzékeny, noha majd 18 éve erősen dohányzott, de légzése mégis legalább egy ízben leállt. A ködös időszakában ez többször is előfordulhatott, de erre nem emlékezett. Akkor volt, hogy Annie száj a szájhoz lélegeztetést alkalmazott. Lehetett persze véletlen is, előfordul ilyesmi. Paulban később mégis az a gyanú támadt, hogy a nő a gyógyszer túladagolásával majdnem megölte. Korán sem értette annyira a dolgát, mint képzelte. Ez volt éppen az egyik gondolat, ami Paul-t rémületbe ejtette. Mint egy 10 nappal azután, hogy a sötét felhőből előbukkant, 3 dologra jött rá, csak nem egyidejűleg. Az első az volt, hogy Annie Wilkes tekintélyes novél készlettel rendelkezik, amint hogy számos egyéb gyógyszerből is jócskán felhalmozott. A második, hogy jó maga Novril függőségbe került. A harmadik pedig, hogy Annie Wilkes közveszélyes őrült. 5. fejezet. A fájdalom és a viharfelhő előtt volt a sötétség. És ahogy a nő elmondta, mi történt vele, lassacskán visszatért emlékezetébe az is, ami a sötétséget megelőzte. Röviddel azután történt, hogy Paul feltette az álomból ébredők szokásos kérdését, és Annie közölte vele, hogy Sidewinderben van, Colorado állam egyik kisvárosában. Ráadásul azt is elárulta, hogy Paulnak mind a 8 regényét legalább 2-szer elolvasta, igazi kedvencét, a tortúra sorozatot pedig 4-szer, 5-szer, de lehet, hogy 6-szor is. Mindig csak azon bánkódott, miért nem ír Paul nagyobb iramban. És hozzátette, alig tudta elhinni, hogy valóban az a Paul Sheldon volna a betege, pedig ellenőrizte tárcájában a személyi igazolványát.